ha a kislány nem álmos. A kemence már nem nagyon meleg, mert csak éjfél után fogják befűteni. Sütni akar hajnalban az asszony, inkább a spórt rakogatják nyers akászfagallyal. Ennek az a jósága is van, hogy legalább világosít, mert a szoba sötét. Még ugyan nincs késő, csak 5 óra múlt, de már szurok sötétség van odakint. Mégis meg kéne gyújtani a látót, mondja az anya. Az ember, aki az asztal mellett ül, megmozdul a lócán, és azt feleli, nincs vendég. Nincs, mondja az idegen, aki a kemence patkán ül a lány mellett, a tőcsik fiú. És a sötétben oda nyúl a Juli kötényébe, Juli megfogja a kezét és megszorítja boldogan. Még az apja sem mondott ilyet, ilyen jót, hogy nincs vendég, és magához szorítja a legény kezét. Még egy idegen mozdul meg az ágy előtt lévő ruhacsomó. Egy öregasszony, pákászné, aki a hátulsó kis házba lakik, az ura nyomorék, s abból élnek, hogy sásból, gyékényből kötelet vonnak. A kötelet akarja reggel kivinni a piacra, de oda helypénz kell. 8 fillér, s nincs. Hát ezért jött be még világoskor, hogy kérjen. De mire két volna, már bejött ez az idegen fiú, és szégyelte kimondani, hogy kérni valója van. Csak ül, ahova letette a kis székét, oly nesztelen, mint az egér. Evel el van intézve a lámpagyújtás, az anya legugol a tűzhöz és rak rá, a vessző fellobban, és nagy világosság ömlik ki a házba. Egyszerre mindenki látszik, az apa az asztal mellett, pákászni az ágy előtt, az anya a tűznél, és a két fiatal a kemence patkán. Oly világosság van, hogy a legény késve elkapja a kezét a lány kötényéből. Nem alszol, Juli? Kérdezi az apa. Nem, kiáltja élénken Juli, nem vagyok álmos. Mindenki nevet. Az apa csiklandósan, a vénasszony lihegve kicsit hamisan. Az anya behúzza a fejét a kendőjébe, s emlékezve, és a fiatalok maguk is. Jó sokára azt mondja az apa, anyád se volt álmos, azért ülsz ott. Újra nevetnek, most már kisebbet, nem akarnak nagyot nevetni, mert az apa igen mérmondó ember. De mindegy, az apa csak folytatja. 18-ba, tavaszon, mikor besoroztak. Hallgat. Most olyan nagy dologba fogott, hogy meg kell erősíteni magát egy pipa dohánnyal. Ott van a pipa a foga közt, a dohány meg az asztalon. Megtömi, lassan rágyújt. Eddig mindenki hallgat. 18-ba volt, egem, akkor vittek el, mikor megvolt a sorozás, hát most mit csináljak? Elmentem Nagy Kovács Pálékhoz, így ültünk ott a setétbe, mert abban az időben is ilyen nehéz idők voltak, nem volt petrólium. Ültünk a setétségbe, másnap reggel be kellett rukkolni, hát leültem a kemence patkára, mondom a jánynak, volt Nagy Kovács Pálékhoz, akkor egy nagyon szemre való, begyes kis nyelves kis jánya. Hallja, vica, gyűjön már közelébb. Az anya megpisszant a tűz előtt. Még sose beszélt erről az ura. Egészen megeresztent, hogy mit nem akar mondani. Csak úgy a sarkán guggolt a spór előtt, most majdnem leült a saját székére a setétben, csak nem akar mindent elmesélni ez a bolond ember. Azt csak folytatja. Oda ült a szentem a patkára, nekem meg másnap reggel 5 órakor jelentkezni kellett a kaszárnyába. Az anya rakogatta a tüzet. Volt, hoztam, lefűrészeltem még napvilágon egy akászfának a tetejét, fel is vágtam, be is hordtam Nagy Kovács Pál kis házába. Hát volt tűzre való. Megnyomkodt a pipával a dohányt, mert nagyon laza volt, örült, hogy a felesége még nem szólt rá, hát tovább mondta. A kis jány, az a vica, csak úgy ült le, mint egy madár. Nem igen mertem piszkálni, mert féltem, hogy elrepül, pedig meg akartam még fogni, mert nem lehetett várni, reggel vittek a harctérre, sietős volt. Ó, miket beszélsz? Szólt az anya, s felállott a tűztől. Mit? Hát csak az igazságot. A kislány csak most értette meg, hogy ki volt az a kisjány Nagy Kovács Páréknál. Erre folytva kacagni kezdett. Így ültünk akkor is, Nagy Kovács Pál bátyám mesélt. Mikor ő Boszniába járt, az okkupációkor, micsoda görbehegyek voltak ott, meg ilyesmit tanított. Hogy kell hadakozni a háborúba, de én arra nem ügyelhetem, csak a begyes kis jányra, amíg sehogy se akart olyan közel jönni, hogy megfoghassam a kezit. Úgy beült jó távol a falig. Én meg nem akartam meg sem moccanni, hát csak hallgattam. A nagyapó meg csak mesélt, mesélt, retteneteseket, hogy beszorították őket egyszer a pajtába, aztán rájuk gyújtották, és a bosnyákok kín voltak töltött puskával. Még magam is megijedtem miatta. Csak azt gondoltam, hogy ki kellett neki szabadulnia, ha most is itt ül és mesél. A szobában mindenki feszülten figyelt, várták, hogy szabadult ki az öreg Nagy Kovács Pál, fiatal katona korában, a bosnyákok égő pajtájából. Még a Juli is úgy meg volt illetődve, hogy odahúzódott a Jóskához. Egész testével ráborult, és úgy hallgatta az apját. Igaz, a kája se világított már megint. Elégett a rőzse, és a parázs nem világít, kiváltó az akácfának, nincs is parazsa. Ültek a setétben. Mikor legjobban drukkoltunk, mi lesz már, ég a pajta, hogy jön ki, Nagy Kovács Pál belőle, kinyújtom a kezem a setétbe, megfogom a kis vicát, hagyja. Már jó, most már azt se bánom, ha beleég az öreg. Nevettek. Juli ráborult a Jóska vállára, és izgalmában megcsókolta annak a fülét. Olyan csönd volt, hogy meghallatszott a csók. Meg is ijedtek, kicsit vártak, hogy más is hallotta-e, vagy csak ők. Úgy látszik, senki se hallotta be, nem szólalt meg se apa, se anya. Ropogott fejük felett a tető. Ők meg hárman benn voltak, kín meg a sok fele bosnyák, töltött puskával. Júj! Júl is úgy reszketett, borzongott a nagyapjáért, hogy görcsösen markolta Jóskát. A meg nem szólt, csak boldogan állotta a kislány markoló kezecskéit. Mondja már, az Isten áldja meg, szólt az anya, hogy menekedtek meg? Júl is csak úgy borzadozott, Jóska is izgett, mozgott, addig mozgott, míg átölelte a derekát. Így ültek aztán, s vártak. Mi lesz Nagy Kovács Pállal a bosnyák pajtába, aminek ég a teteje, és előtte bosnyákok állnak töltött puskával? Én csak hallgatom, hallgatom. Csendesen odahúzom magamhoz a bicuskát. Am meg jön, egyre közelebb jön. No, felegye, ki mondom, hiszen itt is ég a tűz. Beszéljen már, csattant fel az anya, mondja már ki. Mondja te, szólt az apa nevetve, te is ott voltál, hallottad. Ó, nem hallgattam én arra. Az apa harsányan kezdett kacagni. Nem hallgattál, azt elhiszem. És újra csak nevet. Jóska és Julis úgy összeforrodnak a nagy setétben, mintha már egy test lenne a kettőből. Úgy szorították egymást, ahogy csak bírták, s a fiú keze oda talált tévedni. A kislány kemény kis kebleire. És a kislány most először nem húzódott el, inkább még adta magát. Szóval rettenetesen meg voltak ijedve a nagyapáért. Hát leszakad az égő tető, és olyan szerencsésen, hogy ami szalma volt, az előre bukott, ami gerenda volt, az meg kidöntötte a pajta hátulsó falát. Itt menekültek ki a magyar katonák. A buta bosnyákok meg azt hitték, mind bennéktek. Pedig Nagy Kovács Pál is hazajött, igaz-e? Megházasodott, és így lett már akkor neki egy Vica nevű unokája. Na, már egészen setét volt, s a fiatalok a kemencepatkán örömükbe úgy meglelték egymás száját, mint galamba párját. Nem vagy álmos, Julis? Juliska felriadt, és sebesen kiáltotta. Nem vagyok, Csepecsen vagyok. Az apa nevetett. Hát a Vica se volt 18-ba. Adja mán, kiáltott a setétben lángvörösen az anya, de nagyon sok beszélni valója van. Elhallgatott az apa. Csak ugyan a többit mégse kell elmesélni, mert még a gyerekek is megtanulják, hogy ilyenkor ki lehet menni az istálóba, mert azt nem akarná. Ekkor megszólalt Julis a sötétbe, de világért el nem eresztette volna Jóskát. Édesapám, mi kell jányom? Hónap elmegyünk beiratkozni. Hirtelen ilyet csönd lett. Beiratkozni az anyakönyvvezetőhöz szokás menni, meg a paphoz. Az anya, fene, egye meg a kent mesélését! Evel újra legugolt a tűzelés, rakni kezdte rá az akácfa rőzsét. Mikor a láng fellobbant, a fiatalok már fényben sem eresztették el egymást. Hát, nem vagy álmos? Nem. Én meg azt hittem, el is aludtál a mesében. A kislány piros arccal felugrott, és kiszaladt a házból. A legény meg felállott, és utána ment. Hova mentek? Kérdezte az anya. De már azok nem feleltek. Az istállóba, mondta az apjuk. Az anya nevetett, s örült, hogy nincs is istállójuk. Most megmozdult a roncsomó az ágy előtt pákászni. Ja, Istenem, hogy fogok-e hónap árulni, nincsen csak 8 fillérem, csak annyi kéne helypénznek. Hallgattak. Akkor megszólal az asszony. Az baj pákászni, mert akkor nem tudom, hogy fog árulni, mert nekünk sincs egyetlen fillérünk se. Hogy adhatna ő most kölcsön? Ki kell házasítani a jányt? Az apa megszólal. Anya, nem mégy ki utánuk? Minek? Sötét van. Aztán, ha a kislány nem álmos. A kisfalu nagy utcáján, a téli havas ögökön hegyesen billegett Péter. Úgy ment, mint egy fiatal kakas. Minden lépésénél táncolt a csizmája. Új csizma volt, karácsonyra kapta, ő maga csináltatta, maga választotta ki a bőrt. Úgy mutogatta neki a suszter, a legszebb bűrnek a kellős közepét simogatta, hajtogatta, hogy milyen egy bűr az. Péter nem hagyta magát becsapni, hirtelen a körmével jelet csinált a bőrtükrében. A susztert majd megütötte a guta. Hát csak azért tettem, mester úr, mondta neki okosan, hogyha meg lesz a csizma, megismerjem, hogy ebből a bűrbű van. Azt maga nem ismeri meg, mondta a suszter, mert úgy el lesz az dolgozva, hogy azt nem lehet megismerni. No, hát pedig azt el ne dolgozza, mester úr, mert ha ez a jel, kérem, ott nem lesz a csizmán, akkor én a maga csizmáját által nem veszem. A suszter dühösen lökte a bőrt félre. Nem ért maga ahhoz, barátom, a bőr annyi munkám megy keresztül, hogy nincs az Istennek az az ember, aki meglelje a csizmán a jelet. Márpedig én azt mondom, mester úram, hogy ha én ezt a jelet meg nem lelem a csizmán, a maga csizmája a nyakám marad. Nem hagyhatom ott, mondjuk az orrahegyén a csizmának, a maga körmének a nyomát, nehogy is nem hagyhatja, inkább csak hagyja ott. Hogy hagynám, kinevetne a világ, ha egy megkörmölt orrú csizmát adnék ki a kezemből. Már pedig az úgy fogja kiadni. Ilyen sértett csizmát akar viselni. Ilyet. Ez az én csizmám. Én a csizmámat úgy szeretem, ha megvan az orra hegye karcolva. A suszter legyintett. Nem ért maga ahhoz. Értem, nem értem. Én azért adok 15 forintot egy pár csizmáért, hogy a csizma abból a bűrből legyen, amit én magam választok ki magamnak. A suszternek pápaszem volt az orrán, annak a pápaszemnek a tetején pislogott rá a legényre. Hát, ha maga megházasodik, akkor maga talán a lányt is elébb a körmével karcolja meg, hogy biztos legyen, hogy azt vette el, akit kiválasztott magának. Péter nevetett, kemény nyakát feldúzzasztotta, s nevetve mondta. Azon maga ne busuljon. Én nem házasodok meg. Miért? Mert én még élni akarom az életemet. Maga nagyon kevés. Lehetek. Fiatal vagyok. És hogy akarja maga élni ezt az életet? Kedvemre. Csizmát is azért csináltatok, mert a farsangon új csizmába akarok táncolni. Azt akarom, hogy az egész falu csodájára járjon az én új csizmámnak. Már látom, hogy választottja is van. Nincs ilyen nekem egy sem. Az én szememet nem lehet olyan könnyen bekötni. Hát, tudja barátom, nem is irigylem én azt a jányt, aki a maga felesége lesz? Miért nem? Mert aki egy csizmán így el tud vakarózni, az megkeseríti a feleségének az életét. Péter büszkén nevetett, igen, éppen ezt akarja, meg is mondtam. Éppen így gondolom. Csizmát, mester úr, vehetek én 7 forintért is, készen. De ön csizmát kívánok, ami nekem tetszik. Ha én egyszer megházasodok, akkor én feleséget is olyat akarok, amelyik 15 forintos feleség. Nem 7 forintos? Jó van, no, mondta a mester csöndesen. A házasság nem csizmavásár, majd megkapja még maga is a magáét. Megkeserülni még maga, ha megházasodik, mint a kutya a hetet kőkedzett. Attól maga ne féljen, mester úr, maga csak arra vigyázzon, hogy az én csizmámat abból a bűrből csinálja, amit kiválasztottam. Evel Péter fogta a kis tengerinát pálcáját, és a kalapja felé intett vele, és nagy büszkén elment. 2 hét múlva, mint egy hegyke kakas az új csizmába, úgy ment először végig a nagy utcán, úgy tetszett neki, hogy a háza 2 szeme a tűzfalról kíváncsian néz utána, merre megy. De szép csizmád van, öcsém, mondta neki a kis bíró, képe szembe jött vele. Magam csináltattam, takaros egy jószág. A kis bíró megállott, és erősen megnézte a csizmát. Csak hogy hiba van rajta. Mi az a hiba? Már meg is van karcolva a közepe. Péter egyet nevetett. Azt én úgy szeretem. A fene gusztusod van, öcsém. Ha egyszer megházasodol, vigyázz, olyan lánynak kap, amelyik már a közepén meg van karcolva. Péter felnevetett. Még messze van, mondta. A csizma, csizma, a jány meg jány. A kisbíró hümmögetett, és tovább ballagott. Ő is elébb haladt a faluban. Szembe jött vele a legnagyobb gazda, Veres Gáspár. Mi az, fiú? Szólította meg. Úgy jársz, mint a tojáson táncolnál. Én semmi baj, gazduram, mondta Péter. Új a csizmám? Új, csodálkozott a gazda. Nem is vette észre. Először van a lábamon. Evel megmutatta az új csizmát. Sarkára állította a jobb lábán lévőt, és megforgatta a napfénybe. Tessék kitalálni, hogy vettem. Akarom mondani, mennyit csináltattam? Volt vagy 8 pengő. 15? No, akkor jobbat is választhattál volna. Ez hibás, ha meg van sérülve. Úgy illik az nékem. Magam választottam ki a bőrt a Schusternél, és jelet tettem rá, hogy el ne cserélje a bőrt. A gazda nagyot nézett. Te ilyen fifikus vagy. Hát a jányt is így akarod megválasztani. Nem gondolok én még jányra, gazduram. Fiatal vagyok én még. Még nekem minden jány egyforma. Veres Gáspár megnézte a fiút. Hát ha volna valamije, mindjárt meghínál, menj alka gyerek, de hát semmitlen. Ezért nem is szólott többet hozzá, biccentett egy kicsit, és tovább sétált. Péter is odább lépegetett. Jó komája Berti jött szembe rá. Jó csizmád van, Péter? Ez is evvel botlott belé. Csikorgós, felelt Péter. Ki után nyikorog te? Magam után, amerre megyek, arra muzsikál. Tán Szabó Eszti után. Távol legyen. Berti kacagott, felsorolt még néhány lányt a faluba. Nem kell nékem egy se, mondta Péter. Én olyan jányt soha nem veszek el, amelyeket már ismerek. Hát kit keresel, Tündér Ilonát? Alig, ha nem. Olyat biztos nem, akivel már beszéltem. Hát miért? Mert én nem vagyok kíváncsi olyan jányra, aki a szemem előtt van. Igazad van, testvér, én is nagyon unatkozok ezeket a falubéli jányok közt, hanem valamiben beleléptéte, vagy átugrottál egy sövényen? Miért? Hát ki van szakadva a csizmád? Péter büszkén nevetett, és elmagyarázta a fifikát. Berti nevetes csóválta a fejét, hogy ez a Péter ilyen okos, neki ez sose jutott volna eszébe. Megállott mellettük süllő mély egy öreg asszony. Új csizmád van, Péter. Már nem új, már ketten is láttál. Hé, de hamis vagy, két jány után szalasz benne egyszerre? Még huncut egy csizme? Vagy az huncut, aki benne lakik? Meti nevetgélt. Vigyázz, mert Süllő mama összemesél egy jánnyal. Engem nem lehet, mondta komolyan Péter. Én meg nem házasodok, nem akarok lánnyal kezdeni. Szabad életet kívánok, abból nem engedek. Az öreg azt, hogy felpillantott rá, és azt mondta, hát tudom én azt. Honnan tudja? Kérdezte megszúrva Péter. Elmondták azt már nekem. Ki mondta? Hát azt nem mondom meg. Jány mondta, olyan lány, aki mindent tud rólad. Péter ellenségesen nézett az öreg asszonyra. Rólam semmiféle lány nem tud semmit. Csak akkor tudhatna, ha én már elmondtam volna neki erről valamit. Én pedig egy lánynak se beszéltem erről. Hát akkor nem is tudhatja. Igen, ő is azt mondja, hogy nem szereted a lányokat. Mit szeressek rajtuk? Egyik lány annyit ér, mint a másik. És kettőség semmit. Hát azért szeretnéd tudni, hogy ki mondta ezt nekem? Nem szeretném. Nem vagyok rá kíváncsi. Nekem mindegy, akárki. Felőlem beszélhetnek. Hát hiszen beszélnek is. Sokat beszélnek rólad valahol. Hol? Hát ez az, amit nem mondok meg neked. Hát miért nem mondja meg? Hát neked úgyis mindegy, ha egy jány titkon kisírja a szemét utánad. Péter megütődve, és hallgatva nézett az öregasszonyra. Tréfál ez, vagy igazat beszél? Én is csodálkoztam azon a jányon, folytatta a pusmogást az öregasszony. Mondtam is neki, hogy nem tudja a szemét jobb helyre vetni. De azt mondja, azért szeretett meg, mert táltos fogad van. Mi van nekem? Én nem tudom, mert én nem néztem meg a fogadat, de az a lány nagyon megnézte, és azt állítja, hogy úgy van nőve a fogad bokrába, egyik a másikon. Hú, Péter egészen belepirult. Ő tudta, hogy a fogai egymásra vannak nőve, összetorlódva, mint tavasszal a jég a kis folyón, ami a temető alatt fut, de ő ezt mindig szégyelte. És azt hitte, hogy ez szépséghiba. Nagyon megütközött rajta, hogy egy jány éppen a fogait vette észre. Míg az is motoszkált benne, hogy talán csúfolódik fel az öreg Süllőné. Menjen már, és hagyjon engem békén. Hát azt is mondta, hogy vasárnap a karban elsőnek állottál, és minden éneket te kezdtél, még a tanítón is túltettél, és olyan szép hangod van, mint a flótának. Berti hangosan kacagott, és a tenyerével a combját verte. Ettől Péter csak nem megvadult. Indulatosan szólt. Mondja meg annak a lánynak, akárki legyen is, hogy biztosan nem az ő kedvét állottam ki a kar szélére. De én felelem, kinézheti a két szemét, egy cseppet se törődök vele. Hiszen ő nem is akarja, hogy te erről tudjál. Ha nagy gazdalány volna, akkor igen, akkor megizenné. De egy szegény lány, eltitkolja az éjszakai sírását. Péter már egészen megzavarodott. Az öreg asszony továbbította a vasát. Azt is tudja, hogy mikor a csizmádhoz a bőrt választottad, a körmöddel megkarcoltad a bőrt, mert a Schusterbe se bízol. De a szegény lány még ezt is csak jó néven vette, mert azt mondja, hogy a szegénynek vigyázni kell arra a kicsire, amit az Isten juttatott neki. No, mondom, hogy összemesél, kacagott fel Berti. Ha én neked volnék, én már szaladnék a jány után, de nekem nincs ilyen szerencsém, hogy egy lány még a csizmámon a karcolást is számon tartsa. Péter összehúzta kemény szemöldökét, és ellenségesen fordult a vénasszonyhoz. Most aztán mondja meg, ki az a boldogtalan. Hát miért akarod tudni, hogy jól kinevethessem? Már édesfiam, azért nem mondom meg, hogy te kinevesd. Hát mit gondolsz, ki vagyok én? Na, nem nevetem ki, csak mondja meg. Gyere idébb egy kicsit. Ezzel arrább lépett olyan távolságba, hogy Berti ne hallja a beszédüket. Van-e tiszta fejér zsebkendőt, Péter fiam? Mondta az öreg asszony. Mit akar vele? Engem az a kis jány avval bízott meg, hogy szerezzek tőled valami fehér ruhát. Mi? A két mellje közt akarja viselni. Péter színe egészen elváltozott. Maga engem bolondá tart. Ilyen jár nincs. Szóval nem az. Dehogy adok. Esze mágába sincs. Hát akkor Isten áldjon gyermekem. Péter ilyetten nézett az öreg asszony után. Nem mondja meg a nevét? Nem, bizony, de hogy is mondom, még mi kéne. Ennél többet nem is mondhatok. Vasárnap nézd le a karból, és keresd meg a lányok között. Ember szapora léptekkel elsietett. Péter úgy nézett utána, mint akit a kő üt, az égi kő. Csak úgy szédelgett. Abban nem kételkedett, hogy kell lenni egy ilyen lánynak, nem szaladhatott utána a vénasszonynak, ha nem akarja megmondani, hogy ki az. Süllőmama vidáman tipegett előre. Te nem akarsz megházasodni? No, nagy legény, azt hiszed, ez rajtad áll? Há, kisfiam, kis barátom, nem úgy verik a cigányt. Az ilyen sokfogó legénykének az a dolga, hogy harapjon bele az almába. Csendesen kacagott, s rázogatta a fejét. Nagyon jó kedve lett. Éppen hiányzott az az utolsó marék liszt is a kamrájában. Te nem akarsz megházasodni? Ismételgette, új rázgatta. Amikor Süllőmama felsütötte, főzte már az utolsó kanál lisztecskét is. Amikor ebben a mai világban az emberek nem szeretnek még egy rántásra valót se adni a jó Süllőmamának. Olyan jó ízűen nevetett, hogy azt se tudtam, mikor kacagott ilyen jó kedvel. Egy zsák búza a leánytól, egy oldal szalonna a legénykétől. Ez a Süllőmama konvenciója. Ez a fontos, ez a fő, meg ami a fazékba fő. Egy szóval, te táltos fogunk, meg fogsz házasodni. De kit? És Süllőmama, ahogy ment, mendegélt, futrikálva végig a falun, elkezdte sorra szedni a lányokat, melyik lenne ennek a hegyke kis kakasnak való. Mert könnyű kommentálni, de még abból nincs meg a zsákbúza az oldalszalonna. Annak a kommentálásnak olyannak kell lenni, hogy abból házasság legyék, az pedig nem megy másként, csak egy kevés összemeséléssel. Hát most már ezt a hegyke, locska legényt kivel kell, úristen, kivel kell összemesélni, hogy a zsák még a farsangon a kamrába kerüljön. Jókor jött hétel az én utamba, mondogatta a kedves kis Süllőmama, úgy nevetgélt, mint egy pele a nagy kendője alatt. Nem is tudod, milyen jókor, édes bogaram. Az ilyen magabizat legénykét lehet legkönnyebben befogni a hálóba, ha már viszed is magaddal a mesét. Tudom én, hogy a te eszecskéd az olyan, hogy ki az a lány ez világon, aki a te kis kendődet a két mellyek szeretné viselni. Ja, Istenem, hiszen én is szeretném tudni azt, hogy ki az. A szája motyogott, neveket sorolt fel, leány neveket, egyik se tetszett. Olyan lányt kell kitalálni, akinek még nem volt szívbéli sebe. Az pedig csak nagyon fiatalka lehet, mert a lányok hamar sebesülnek. Ha pedig csak két-három szerelmecskén átestek, akkor már nehéz velük zöld ágra vergődni. A legénykit is azért szerette, mert az is olyan fiatal kakas, aki még csak most kezd kukorékolni. Az ilyenek hiszik el egy szóra a mesét. Hopp, kiáltott fel. Mindjárt kiérek a faluból, és még senki. Nini, itt lakik sági kerülő. Nincsenél egy kislány a rákba? Hát dehogy is nincs. Piros, piroskának híjá. Gyerünk csak hamar, hisz ezek várnak. Itt a Süllőmama zsák búzája. Ezzel abban a pillanatban be is fordult a sági kerülő kapuján. Míg a kutyával bajlódott a puli, valaki majd leszette róla a nagy kendőt, megnézte a házat. Ezt a házat a jó istenke is neki teremtette a falu végére. De még ez a kislány is azért született, aki kijött a kutya csaholására, hogy Süllőmamának a zsák liszt ki nem maradjon a kamrácskájából. Jó reggel, bogara, édes rozmaringom, itthon van-e apád szerelmes virágom? Piros egyet biccentett, és jókedvűen intett a ház felé. Nevetett rajta, hogy Süllőmama olyan sok szóval köszöntött reggelt, pedig már délre jár az idő. Édesanyád is itt van-e, drágaság? Piros arra is csak kicsit billentett a fejecskéjén, és Süllőmama megnézte a napvilágon a piros orcáját. Nagyon szemébe tűnt, hogy mi van ennek a kislánynak a szemével. Olyan a szeme, mintha égne. Könnyes a fekete szeme, s piros a szemhéja. De nem vesztegetett addig szót, amíg a zsák búza, hát el nincsen intézve. Bebújt a pitvarba, onnan a jobb felől való szobába, ahol kedves gyereknyüzsgés volt. 5-6 gyerek a házba, és olyan jó meleg, mint a gőzfürdőbe. Jaj, de jókor jöttem, édesgyém, álltam, hogy éppen mind a kettő itthon vannak. Pillantott vissza a lányra, ebben már be is nyitott a pompás kis madzak kirincses ajtón. Nyújtsám lelkem, szentem egyetlenem, de jó, hogy itthon talállak. Mind ott volt a szobában, akit keresett. Sági kerülő nagy késsel dohányt vágott, koszadarabból fabrikált öreg késsel szűz dohányt. Biztosan a dohánykertészektől kapta. Jó, megy ezeknek, van itt minden. Kerülő szedi le a tejfelt, neki virít a határ. Sorra kezet fogott a gazdával, a gazdánéval, és a gyerekekkel is valamennyivel. Mind megcsodálta, hogy mi jó színbe vannak, hogy a kicsik mennyit nőtek ősztül óta, milyen egészségesek, milyen életre valók, milyen öröm annak, akinek ennyi gyönyörű gyereke van. És ez a jó meleg. Itt nem lehet ám megfázni, itt boldog lehet, aki csak be is léphetik. De vágyik is ide mindenki. Kivált az ilyen szegény öregasszony, aki csak akkor kap egy kis jó meleget, ha egy ilyen kedves úri házhoz van szerencséje. Mindjárt fogott is egy széket, oda tette az asztalka mellé, ráült komótusan, és azt mondta, no, majd lesz már nekem is. Szekivel rózsét kapok én, meg egy zsák búzát. De nem mi tűnünk, nevetett rajta a kerülő. Bizony nem tudom, ha nem él, kacintott piros felé süllő mama, aki erre olyan lett, mint a neve. Piros. Kiszaladt. Kiszaladt a házból azonnal, és a vénasszony kacagva nézett utána. Vidd ezeket a gyerekeket is ki, fiam, magaddal. Integetett, bólogatott sokráncú arcával. Beszédem van apáddal, anyáddal. Még mi a teremtette, mondta a kerülő hangos nevetése. Mindjárt csiklandott a szíve, csak nem leánynézőbe van a vénasszony. De jó volna, ez volt a nevetésében, hogy nagyon jó lenne szabadulni egytől a nagy gyerek seregbe. Ennyi, de szép kis sikárlót láttam az udvaron. Seperte ki szinte kézzel, lábbal süllőm a magyar gyerekecskéket. Az asszonya Júlcsa a hasán összetett kézzel nézte a dolgot. Neki is felvillant a fejében, hogy ez a süllőmama milyen mesterséget folytat, hát csak talán nem akarja a lányunkat elszerezni. Míg ő tétovázott, hiszen olyan fiatal még a lány, csak 18 éves, a kerülő megszólalt. Vidd csak ki a gyerekeket! Erre az asszony is meggondolta, csak ugyan ki tudja, mi van a vénasszony begyébe. Hozzá fogott öltöztetni a gyerekeit. Kabátokat adott rájuk, sapkákat nyomott a búbjukról, és kizavarta a nagyobbakat a házból. Mikor magukra maradtak, a vénasszony abbahagyta a felesleges beszédet. Édes uram, nem szeretem a szószaporítást. Nagy lányuk van maguknak? Csak nem azt akarja mondani, hogy kedd, gyalog, szarka, nevetett a kerülő. Biza! Hallod-e már, anyjuk? Aztán kirű volna szó. Hogy kirű? Hát pirosról, az én egyetlenemről. Jó, de ki a fiatal ember? Még nem sürgős, hogy arról beszéljünk, hogy ki is kicsoda légyen. Egyúttal csak arra volna biztatásom, hogy szabad volna egy kis látogatást tenni illetőnek. Tisztességes társakodás, Sági úr. Fiatal még a mi lányunk, mondta az anya, és megállott a kemence mellett az ajtó sarkánál, mint akinek ezer a dolga, nincs ideje még beszélgetni se. Fiatalon lehet szerencsét csinálni. A kerülő már megkomolyodott. Azt már látta, hogy ez komoly dolog, de ha komoly, hát meg is kell ám fogni. A lány arra való, hogy elvigyék a házból, meg is mondta. Arra neveltük, hogy elvigyék a házból. Már én csak olyat beszélek, akiből örömük legyen, Sági úr. Nem jó az, ha a lányt kiviszik a házból, aztán cselédnek használják, nagy gazda portáján rángatják, kínozzák. Nem az az igazi, Sági úr. Az az igazság, hogy a szerelmes szép gyermek jöjjön be a házba. Hát két vége van a maguk házának, ott az első szoba az utcára, üres. Örüljön, Sági úr, a fiatalembert ide tud hozni, és kézbeli segítséget kap a becskébe. Szóval szegény ember, mondta az asszony, és kicsikét lehangolódott. Hát dehogy is szegény, dehogy. Hát jaj, van annak, ami kell, csak csizmája van olyan, hogy még olyat nem láttam a faluba. Maga csináltatta, maga választotta a bűt. 15 pengőt fizetett csak azért az egy pál csizmáért. Vehetett volna 7-ért olyat, hogy a pallásról beleugorott, de nem, ő 15-ért csináltatja a csizmáért. Hát mit gondolnak maguk, miféle legényt kínálok én maguknak? Csak nekem is egy oldal szalonnát ígért, ha eljövök puhítani a szívüket. Legény ez, uram! Hát, halljuk a szót. Hogy hívják? Kérdezte a gazda. Majd kisül az is. Addig én azt meg nem szavazhatom, amíg engedelmet nem nyerek. Úgy van, biztatásom, hogy mostan még csak annyit kérdek meg, hogy eljöhet-e a lelkem tiszteletét tenni. Ha neve nincsnek, nem lehet, mondta a kerülő kevélyen. Tud róla a lányom? Kérdezte az anyja. Hát hogy gondoljak ilyet, húgom asszony? Szülei tudta nélkül felbéllek egy fiatal lányt? Hagyjanak csak vélem magamra egy percig, majd én megvallatom, mert a lány olyan, soha az édesanyjának sem mondja meg, de süllőmamának, ki jelenti? A gazda gondolkozott, felállott. Hát, nekem fát kell aprítani, mert nincs már tüzelőre. Ebbe feltette a nagy báránybőrsüveg, és kiment. Így csak be a lányod. Az asszony egy kicsit vonakodott, még alkudozott a vénasszonnyal, szeretett volna együtt lenni a vallatásnál, de az azt mondta, szülésné, szerelemvallásnál felesleges a harmadik lelkem. Így ő is kiment, s beküldte a pirost. És jött a lány, de úgy, mintha mindjárt el is akarna szaladni. Süllőmama a háta megé süllögött, s hirtelen azt súgta neki, szerelmes a legény. Ettől Piroska úgy megrettent, hogy elszaladt volna, ha a mama útját nem állja, s meg nem öleli. Meghal érted, fiam. Soha életibe ilyen szép lányt nem látott. Vasárnap is kiállott a karba, a templomba. Elsőnek állott a kedvedér. De te még csak rá se pillantottál. Nem alszik azóta. Kicsoda? Kérdezte a leány lesütött szemmel, és az orráig húzta le a kendőjét. Hát, azt neked kell tudni. Elég a... Azt mondta, hogy lopjak el te tőled valamit, mert ő azt a szívén akarja hurcolni. Ne ijedj meg, nem babonaságból, csak azért, mert rettenetesen beleháborodott a szépségedbe, virágom. A lány hirtelen úgy volt, mintha a tavasz kilobbantja az egész bokorvirágot. Mozdulni se tudott. Él, hal érted, azt mondta. Az a piros kedves néném asszonynak olyan szeme van, az úgy fénylik, mint a csillag az égen. Pirosra rájött hirtelen a Szent Magdolna reszketése. Kezében egy kis zsebkendő volt, azt fájó szeméhez emelte. Muti a kendődet, benne van a neved. És a vénasszony kivette a kezéből a kis kendőjét, megnézte. El lesz a jó. De meg nem mond anyádnak. Hát etted. Már el is dugta a keblébe, és éppen jókor már belépett a kerülőné. Ja, Istenem, de eltöcseltem az időt, szaladok is már. Suttogott a vénasszony, és indult, hogy megy. Hová siet, de süllőné már ment, vissza se nézett. Ő már megrakta a tüzecskéjét, emellett megsüti a pecsegyécskéjét. Surrant a pitvarba, onnan az udvarra, s onnan az utcára, mintha kergették volna. Az a fő, hogy mindent elintéztem. Megmondtam a zsák búzát, az a fő. Vasárnap reggel Péter a kedves kis pitvarban ült, egy kicsi kis gyalogszéken is beret válkozott. Körül volt rakva edénnyel, mint a fazekas a vásárba. Itt tisztál, ott tisztál, ebben meleg víz, másikba hideg víz, kis tányérba szappan, nagy tányérba főtt kukorica. Oda készített neki az anyja mindent, mert hogy Péter soká szeretett babrálni magával, hogy nem igen szokta meg ugye még a beretválkozást. Elpepecselt vele, de még arra se volt ez, hogy ezt a remek, finom, frissen főtt kukorica szemet is rákcsálja. Olyan kukoricájuk termett nekik az idén, hogy édes az, mint a méz, valami fáin, málé, jobban olvad az ember foga alatt, mint amit a liba tepert, ő pedig azt is szereti. Csak hát azt el szokta adni az édesanyja, a libát, ugye. Mi kéne még, édes fiam? Kérdezte az anyja, kicsi vastag asszony, olyan kedves, mint egy szép sütőtök. Péter nevetett. Mondja, édesanyám, mit szólna hozzá, megházasodnék? Ja, Istenem, mondta az anyja, és kicsit elállott a lélegzete. Örülnék neki, meg is jön annak is az ideje. Majd felépítjük az új házat, mert az új ház, ugye, az kell, az új asszonynak az kell. Milyen egy házat fogsz te még építeni? Cserepes lesz a teteje, piros cserepekkel, ámbitusa lesz fehér oszlopocskákkal, két ablaka lesz az utcára, aztán új bútor a házba, tükör a falra. Péter hangosan nevetett, mind a 32 fogát kivetette a szája résén. De én nem akkor akarok házasodni, édesanyám, hanem most, most, még ma, nem még ma, hanem farsangon. A farsangon? Hát farsangon kell házasodni, aztán kit vennél el, édes fiam? Hát azt még nem tudom. Az anyja jót nevetett, megdöngette a fia hátát az öklébe. Ó, te sülülő! És jó ízűen nevetett. Egészen megnyugodott, ha így van, akkor nem olyan veszedelmes a dolog. De azért olyan izgalomba jött, hogy kisietett az udvarra, és egy kicsit kifuvatta magát a széllel. Míg odakint volt, Péter megnézte az arcát a tükörbe, olyan puha volt az arcán a bőre, mint a sejem. Nagyon szerette egy friss borotválás után magát, egészen olyan friss volt az arca, mint amikor kisfiú korában megnézte a tükörben a képét. Mindjárt egyúttal a fogait is megnézte, hogy csak ugyan tártos fogai vannak-e. Bizony nagyok voltak, jó egészséges, nagy fogak, lapátforma, remek fogak. Úgy tudott vele harapni, akármi csontot megrágott, mint a kutya. A diót is úgy meg tudta ropogtatni, mint a harapó fogóval. Ezen egy cseppet se csodálkozott, ha egy valami lánynak úgy a szemébe tűntek a fogai. Hát ezt meg lehet látni. Az semmi, hogy egyik a másikra rá van nőve, hát olyan ez, mint a gazdag embernek az erszényében az aranyak. Csak túródnak, egyik se fekszik simán, gyűrik egymást. Most aztán megmozdott, úgy megmosta magát, a fejét, a nyakát, kemény kézzel, majdnem széttépte magát. Az egész kis konyhát telecsapta vízzel, még a fal is csupa lucsok lett, de még a falra agatott teknők, lábasok is csorogtak a szappanos víztől. Szeretett kedvére mosdani, ha már mosdik az ember, legyen meg a láttatja. Templomba készül. A templomba tisztán kell menni, mert lát az Isten szeme, aki oda van pingálva a templom mennyezetjére. Készen volt, mikor az édesanyja bejött egy őrőzsével. Ennyi, de jó megmosdottál, mondta neki. Nagyon tiszta lettél. Úgy szeretem, édesanyám. Szeretem, ha meglátszik, hogy vízzel bántam. Bement a szobába, és felöltözött rendesen. Levette magáról a szennyes inget, felvette a tisztát, meg a gatyát is. Akkor felhúzta a sípszáró magyar nadrágot, és mindjárt hozzáfogott a csizmázáshoz. A csizmát már reggel kitakarította, puha posztóval olyanra kefélte, mint a tükör. Most csak megnézte magát benne, és hozzá fogott felhúzni. Elébb odaállította az egyiket a jobb lába mellé, a másikat a bal lába mellé, és fogta a bokatekerőt, a hosszú fehér vászondarabot, gondosan rátekett a bokájára. Akkor a kapcát szedte elő, micsoda vadonatúj kapca volt az. Puha flanel, úgy simult az a lábához, mint a vaj a bélesbe, és felre a csizmát. Rálépett, beleigazgatta, beleegyengedte. Nagyon jól érezte a lába magát az új csizmába, jó csizma, jó suszter ez a suszter, csak drágás. Mikor már mind a két lába helybe volt hagyva, ráállott, s lépett egy néhányt a szobában. Meg volt elégedve magával. A csizmának szép magas sarka volt, csak úgy megnőtt benne. A feje elérte a mester gerendát. Büszke volt, hogy le kell hajtani a fejét, ha átment alatta. Egész más most az ő élete, mint kicsi gyermekkorában, amikor vesszővel se érte el ezt a gerendát. Szépen megfésülködött a bikaszarvából csinált fésűvel, úgy megkaparta a fejét, mintha telnet kefélné a vakaróval. Már kész ember lenne, csak ez a bajusz nem akar elég szaporán serkedni. Soká húzogatta szálanként, hát akkor jobban meglátszana. Volt neki a tükörfiókba, Tisza újlaki bajusz pedrője is, avval egy kicsit megkenegette a bajusz helyét. Ez is használ a szőrnek, azt mondják. Odakint harangoztak. Annak a kedves harangnak a hangja úgy besétált a szobába, mint a hívták volna. Nagyon szerette ennek a két kis harangnak a hangját, még a szíve is bizsergett tőle. Ma a templomba meg fogja látni azt a lányt, aki olyan halálosan szereti őt. Mikor kész volt, mint Tokaj, mikor tövig leégett, akkor feltette a kis csárdás kalapját is. A kalap mellett már ott volt a két szál rozmaring, ezt az este kérte Barta Erzsikénél. Nevetett rajta, hogy milyen szívesen adta Erzsi a legszebb szálakat nyeste le a bokráról, az ablakból. Pedig ő már akkor is huncut volt, mikor kérte, mert neki nem az Erzsi kellett, csak a rozmaringja. Így aztán teljesen felkészülve kibújt a kisded ajtón a konyha felé. Ott megállt, s várta, hogy az édesanyja hálálkodjon neki egy kicsit, ahogy szokott, de ma az anyjának nem lehetett tudni, mitől nem volt kedve erre, dolga volt. Sok dolga van vasárnap reggel egy édesanyjának. Végre mégiscsak oda nézett. Templomba mégy, fiam. Oda át. Magának mitű könnyes a szeme. Kicsípte a füst, édes fiam. Ha az is lehet, gondolta Péter, és biccentett egy kicsit. Akkor én megyek. Eredj, fiam, eredj. És ő el is ment. Az udvaron megállott. Az apja után nézett. Hát az apja az istálóba volt, csak hogy befigyelt, hallotta, hogy a tehenet keféli. No, csak hadd kefélje. Ő elmegy. El is ment ki a kapun. Az egész utca megszagosodott tőle, ahogy kilépett. Mindenfelé érezni lehetett, amerre ment, a rozmarin szagát, de még jobban a bajuszpedrőt. A legények ott állottak a tanító kerítése előtt, s musztrálták a lányokat, akik csapatosan jöttek a templom felé. Ő is odaállt közéjük. Nézte a lányokat, kegyetlen megnézte őket. Soha még így meg nem csodálta a lány sereget, de most oka volt. Vajon melyik ezek között az az egy, amíg az ő kis kendőjét a két mellyek között szeretné viselni? Úgy kipirult a csókolója, hogy alig bírt állani. A lányoknak is feltűnt, mind visszanézett rá, s nevettek. De nem ilyen kíváncsi nevetést akart ő látni, hanem olyan igazi forró pillantást, mintha csillagot nézni a lány. De ezt az egyet, a csillagnéző szemüt, azt nem lehette köztük. Mikor bementek a templomba, és fel a legények kórusába, úgy állott elsőnek. Mikor énekeltek, akkor is arra vigyázott, hogy egy fél szóval mindig hamarabb vágjon az énekbe, mint a tanító. Mutogatta magát, de úgy, hogy az a lány azért el ne bízza magát, de csak nem bírt rátalálni a bizonyosra. Hanem mikor már a pap prédikálás közben egyszer a legnagyobbat kiáltotta, neki könyökölt a rektor harmóniumjának, és belebámult a lányok padjába, hogy még tetszene hát neki igen. Nem tudott rájönni, csak éppen annyit vett észre, hogy azért nem csúnyák ezek a falubeli lányok. Mind ismerte, meg is csipkedte már őket, vagy az iskolába, vagy itott, kalákába, aratáskor, gyűjtéskor, ártatlan csipkedéssel, vagy csak szóval, vagy a két ujjával. Fonóba is sokat megismert közülük, de azt az egyet nem látta sehol. Berti odasúgott neki. Péter, gyere hát délután palotára. Kommendálnak ott nekem egy leányt. Nézzünk széjjel.
Lehetséges. Dörmötte rá.
És egyszer csak, mikor a pap újra elkiáltotta magát, az ő szíve akkorát dobbant, mint a harangütő, mikor az egyet kondítja. Ez lesz a, mondta magába. Egy lányt rajta kapott, hogy ez minduntalan felpillant a karba, és meg elkapja a szemét. Ki az ott? Kérdezte csendesen Bertitő. Melyik? Az a fekete hajú. Párlán van a haja? Az. Berti odahajolt egy másik legényhez, és avval tanakodott. Péter már nagyon bánta, hogy kiadta szíve szerelmét, ezek mindjárt majd hírt tesznek a faluba. Úgy is tett, mintha ő nem törődne többet vele, elfordított a fejét, csak a szemét hagyta a lányon. Nem rossz, gondolta magában, nem olyan, olyan kurta derekú, mint a többi lány. Szép sugár. Péter úgy tartotta, hogy ért a csikóhoz. A kislánynak szép orcája van. Jó formájú csikó lesz ebből, fiatal. De valami baja van a személynek. Könnyezik vagy a
szerelemtől.
Mióta egymásra pillantottak, azóta nem néz ide, kacagott magába. Ez az. Berti odahajolt, Sági kerülőnek a lánya, piros.
Bánom is én,
dörmögte rá. Úgy szégyelte magát, hogy az első sorból is elhúzódott hátra. Már az egész legénység ő rajta röhög, a fene egye meg, hogy kikottyantotta a titkát. Az egész teste égett valamitől. Csiklandósan égett, s nem fért magától. Folyton csak azt látta, hogy a lánynak milyen szép kis mellecskéi vannak. Mindjárt rászakad a tető, az egész templom, az egész istenség. Alig várta, hogy mozgolódás legyen, örült, hogy mehetett le a lépcsős ki a templomból. Mikor kiléptek az ég alá, nem az iskola felé állott, hanem a másik oldalra, a jegyzőháza felül, mert Sági kerülő ezen a falu végén lakik, erre kell elmenni a lányának haza. Igaz is volt. Jöttek a lányok a templomból, s ki erre tért ki arra, ki merre ment haza ebédelni. Sági piros előtte ment el. De nem az, hogy előtte ment, hanem meg is nézte őt, és mikor meglátta, olyan piros lett az orcája, mint a pünkösdi rózsa. Ez tetszett Péternek. Kinyitotta a száját, és megmutatta az egész világnak azt a híres 32 fogát. A lányka ránézett, lekapta a fejét, és futva sietett el tovább. Ő nevetve nézett utána, csak ugyan a legmagasabb volt a lányok között, csak a szeme az hibás. Berti jött. Na, tetszik? Rántott el a csipás. Hát akkor jössz palotára? Hát mehetek. Bólogatott. Ugyanekkor piros azt kérdezte egy leány barátnéjától, Benedek Vilmától. Mi van ennek a legénynek a szájába, mintha galuskával volna tele, vagy riskásával? Szóval egyik se tetszett a másiknak. De azért mindeniknek olyan volt a teste, mint a forró parázs. Péter, mikor megette a vasárnapi ebédjét, megtörülte a száját, és azt gondolta, azért jó főz ez az én édesanyám. Olyan kömény magas leves senki se tud főzni, mint ez. Már ő sok helyen járt életében, mert munkára is elment ő már, még a hatodik faluba is volt kőműves mellett, mert nem szégyelte a munkát, ha pénzt lehetett vele keresni. Evett is sok helyen rokonoknál, meg ahol dolgozott, meg kocsmába. Hanem ilyen kömény magas levest, mint amilyet a ma is az ő édesanyja főzött, hát ilyet sehol se kapott. Hát az nem lehet tudni, hogy mivel adja meg ezt a jó ízt, de az ember 2-3 tányérral is be tud vágni belőle. Jó nagy öblös cserép tányérokkal, mint egy dézsa. Úgy megtölti az ember gyomrát meg a bendőjét. Éppen olyan ez, ahogy a hízó tudja felszíni azt a nagyszerű kövér moslékot, amit az édesanyja elébe ad. Egyet szusszant, már üres is a válló, mert azt meg kell adni, hogy az ő édesanyja mindent igazán pompásan tud csinálni. És hogy tud nézni a fiára olyan hűségesen és szeretettel, mint ahogy az meg is érdemli, mert jó fiú azért. Lánynak kell annak lenni, akit ő az anyja mellé tesz? Ahhoz nem elég a süllő mama meséje, azt ki is kell érdemelni? Édesanyám, mondta neki, mikor az apja kiment, mert az apja előtt nem igen mertem beszélni, mert az apja nagyon kemény ember, keményen fogja, az hamar oda mondja magáét, hogy képen váglak, ha a bajszodat a füledre tekered is, de azért nem vágta képen kisiskolás kora óta, csak egyszer, amikor a túrós Béles mind megette. Meg akkor, amikor utána ment a kocsmába, mert azt nem szereti, hogyha a mulatás közben zavarják. Ha ő megissza maga fél liter pálinkáját, akkor nagyon kuruc ember, meg akkor is pofon vágta, amikor a kaszáját eltörte. Hát így aztán megbecsülte az édesapját, mert nem hagy magával kukoricázni. Most kiment a jó apa a kis hólba, takarítja a kis görbe tehenet, mert vasárnap avval szeret babrálni, hogy keféri a plévakaróba, mert az ő tehenének úgy kell fény lenni, mint a Salamon orcájának. Igen jó meg tudja becsülni a tehenet. Érdemes is, mert sok pénzt vesznek be belőle. 8 fillért kapnak most is a tejér literenként, de el is adják. Nekik még a savója sem marad. Hál' Istennek el lehet adni. Aki egyszer ide szokik, az nem igen megy másfelé, mert az ő anyja, ha fej, alig egy-két csepp vizet enged a tejbe, alig. Hát szóval, azt mondja az édesanyjának, édesanyám, adjék 20 fillért. Minek az édesfiam? Megyek.
Hova?
Berti szólott, hogy elmegy palotára, kommendálnak neki ott egy leányt, azt nézi meg. Hát nem akarok üres kézzel menni. 40 fillér egy liter pálinka, egy fél literre valód, én is el akarok verni. Palotára, fiam. Hát akkor keves lesz neked a 20 fillér. Hát vigyél magad a legalább egy kis borra való pénzt. A bor nagyon drága, mondta Péter, az ereje is kevés. No, fiam, hát legalább egy koronát vigyél magaddal, hadd lássák, hogy van pénzed. Hát jó van, édesanyám. Az édesanyja kivett egy ezüst koronát a kis porcelán csuporból, a ládából odaadta. Péter egy kicsit gondolkozott, hogy elvigyené ennyi pénzt magával. Még ha meglátják, azok az éhesek rávetik magukat, azt el kell küldeni. Hát ha már az édesanyja ilyen szíves, nem akarta megbántani. Elviszi. Nem baj, ha van, legfeljebb nem küld. Felvette a kalapját az ágyról, szép kalap, ősszel vette a vásáron. Rozmaring is van mellette, 200, szép rozmaring. Barta Erzsi, azt is adná, ha kérné, de annál ő okosabb, mint egy ilyen ócsón elkötelezze magát. Szóval kalapja meg csizmája van, szép a ruhája, se utolsó, meg a felső kabátja. Igen, jól ki van ő, staférozva. Nem mondhat rá senki semmit, akárhova mehet, mindenütt megbecsülik, mert jó ruhája van. Megemelte az ujját a kalapja felé, billentette kicsit, örült is az édesanyja, hogy ilyen szépen elköszönt tőle. Még ki is kísérte a kapuig, úgy utána ballagott és nézte a szép fiát. Hát nézheti, büszke lehet rá, nem akárkinek van ilyen legény fia. Az ő anyjának is csak ez az egy, mert a többit már kiadta a házból. Felnézett a tetőre, és azt mondta, jó, hogy megszalmáztuk. Jó, fiam, jó. Majd építette meg olyan házat, újat, szépet, hogy mindenki megcsodálja. Szegény édesanyja, ez arra ment ki, hogyha majd házasodol. Hát igaz is, ebbe a kis házba nem lehet asszonyt hozni. Még oda pillantott az ó felé, és hallotta, hogy dolgozik a drótkefe. Na, hadd dolgozzon, hadd legyen az édesapjának is öröme. Nem szavarta, elment. Ha annak a lánynak olyan kutyacsipás szeme nem volna, most semmi baja se lenne, de egy hibás szemű lányt, hát és így kedve magához ragasztani. Elballagott lassan Bertijék felé, és megállott az ablak alatt az utcán. Oda bent feszekedés volt. Aha! Biztosan nem adnak pénzt Bertinek. Bezony, nem mindenkinek van olyan anyja, mint neki, hogy a koronát kéretlen is nyomja a kezébe. Végre kijött Bert, és elindultak egy szó nélkül palota felé. Már jó messze elmentek a faluból, akkor Péter megszólalt. Aztán kihe? Berti jó sokára felelt. Volt nekem egy katonacimborám, bizonyos Tasnádi Jani. Az beszélt nekem Kósa Esztiről. Azt akarom megvizitálni. A ficvásnál azt mondja Berti, megalázd, micsoda lányok vannak azon a palotán. Szőkék. Szőkék. Olyan a hajuk, mint a cseppentett méz. Szép sárga. Erre Péter eddig nem gondolt, hogy ez is fontos, hogy sárga legyen a haja egy lánynak. De nem szólt rá, csak nem tetszett neki. Nem tetszett, mert valamikor azt hallotta, hogy a szőke lányok nem munkára valók. Ezen hát igen elgondolkozott, míg mentek, volt mi gondolkodni, mi a jó hát, a szőke vagy a barna. De kutya nehéz dolog is ez a házasodás. Átmentek két falun, és egyszerre csak ott voltak palotán. Itt a torony bádoggal volt fedve, egész jóképű falu lett volna, gazdag falu. Ide érdemes lenne beházasodni, csak hát ezt az egyet nem tudta, még lenne a jobb feleség, a szőke vagy a barna. Berti kezdett kérdezősködni. Volt a faluban három Tasnádi nevű család is, de csak egy volt, akinek most szabadult a fiúk a katonaságtól az őszön, így aztán meglelték őket, Tasnádi Gáspárt. Ehhez mentek be. Igen ám, de baj van, azt mondták a szülei, hogy Jani már nincs. Megházasodott, és elment túl a Tiszán Váriba, oda házasodott. Hát most mit csináljanak? Ki kellett pakolni, hogy ők bizony nem olyan kedvé gyalogoltak erre az idegen földre, hanem egy bizonyos Kósa Eszti kedvére. Hát az megvan. Keresztelányuk az nekünk. Öreg Tasnádin el is vállalta, hogy elkíséri őket Kósáékhoz.
Hát, ha.
Szép, rendes, tágas kis porta volt, ahova mentek, de olyan szívesen is fogadták őket, hogy majd megették. Na jó, előkerült a lány. Hát csak ugyan sárga volt a haja. Olyan sárga, mint a sárga lilium. A szeme meg kék volt, mint a búzavirág. De kicsi volt. Kis gömbölyeg lány. Péter már látta, hogy ő nem tudna mit kezdeni vele egy ilyen cseplánnyal, hiszen ezt ölbe lehetne venni, mint egy ölbeli babát. Ő csak nevetett azon, hogy egy lány ilyen kicsi tud lenni. Az ő anyja se nagy, de legalább barna. Jó, dolgos. A kislány azonban úgy sürgött, forgott, mint a motolla. Hol kiment, hol bejött? Súlymot hozott nekik, főtt súlymot egy tállal. Palota határában még nagy mocsarak vannak, ott még megterem. De hozott tésztasúlymot is. Porhanyag, puha, édes tésztát. Meg sok másféle tésztát is, csak úgy villogott a tetején a szép kristálycukor. Péter összehúzott szemmel nézte ezt a lakodárét. Ezek a szőkék nagyon szeretik a fényűzést. Ezeknek csak az a jár az asszik, hogy minél több fánkot meg csörögét csináljanak. Elsütnék, főznék ezek a Dárius király vagyonát is. Ezt nem helyeselte. Náluk azért nincsenek ennyire elkényeztetve a jányok. Vigyázni kell az ilyes dologba, mondta magába a szegény ember. Nem teheti, hogy csak arra keresse, hogy az asszony tortát süssön. Aztán hirtelen, mintha csak kidobolták volna, elkezdtek jönni a szomszédokból a szőke lányok. De csúnyák voltak, akkor se színűek, és nagyobb részt szeplősek. Úgy látszik palotán a szeplő a divat. Azért akadt köztük barna is, de olyan kedves sudárlány, mint a sági kerülő lány a templomba, hát olyan bizony nem akadt. És nagyon locskák voltak, mindig csak beszéltek, és kacároztak, mintha eszüket vesztették volna. Nem is csuda, ha ilyen két szép szál gyerek került a horogra. Ez a Berti, ez nagyon jól találta magát köztük, és velük nevetgélt, vicceseket mondott nekik. Látszik, hogy kiszolgált katona. Azok a lányok meg majd megcsikkantak a nevetéstől, de Péter csak komoly volt. Nem akarta eladni magát a kis nevetésért, hogy csak. Este bál volt a vendéglőben. Ez a falu, nagy falu, itt minden vasárnap este tánc van a kocsmában. És itt olyan kutyaszokás van, hogy a lányok anyjuk nélkül is elmennek a bálba. Ez se tetszett Péternek. Már ez őnáluk nem lehetséges, mert őnáluk még a régi eltőcs van, s ott a lányok csak hívásra mentek be a bálba. Ha kimegy értük valaki a legények közül, és így, hogy gyere. Meg ott van velük az apjuk, az anyjuk, és akinek van szeretője, az avval táncol, akinek nincs, az még a szüleivel sem merészel elmenni. Azért nem vonta el magát, megforgatta a palotai lányokat, hát nem rossz az megfogni és megtapogatni a szőke lányok csípejét. De még azt is megfigyelte, hogy itt a lány attól se ijed meg, ha tánc után kiviszi a gavallérja, és az udvaron összebújnak és simogatják. Sugdosnak a fülébe, sikkantva kacagnak a szóra. Ő is kiválasztott egyet magának, és kivitte, és olyanokat mondott neki, hogy a füle is két felé állhatott tőle, például ilyeneket. Sok kendel termett maguknál, mert én úgy látom, tiloláskor csepibű rakják fel a kontyot. Ezen a lány elbámult, akkorács olyat kacagott, hogy a palotai lányok mind oda csődültek, hogy mi a? Éfi felé azt mondta Péter, Berti komám, gyerünk már. Bertinek nem akaródzott, jól érezte magát, de ő nem hagyta. Ő elmegy magába is, neki reggel dolga van, őtet az apja kordába tartja. Szökve kellett eltávozni, mert a palotai lányoknak még éjfél után is kedvük volt táncolni. Mikor már nagy utat tettek, Berti elkezdett beszélni a lányokról. Neki ez a kis kósa eszti igen a fejébe maradt, csak arról akart beszélni. Péter csak hallgatta, nem mondott rá semmit. Kinek ezt tetszik, kinek az. A végén azért ennyit mondott, azért meg lehet gyógyítani. Mit? Még az egyiptomi szembetegséget is. Mert én nem tudtam, miről beszél, de ő már elhatározta, hogy a kerülő lányának biztosan egyiptomi szembetegsége van. Attól öngyulladt a szeme.
Eve Beti nem törődött neki, a palotai kósa eszti nagyon megtetszett. Nem csuda, az egész katonaság alatt arról mesélt neki Tasnádi Jani. Már olyan a szerelem, hogy mindenkinek azt tetszik, akit belepogároztattak a szívébe. Péter is csak ennek a süllő mamának a meséje után tud már igazodni. Alig várt, hogy még egyszer lássa a Jánt, aki a kiskendőjét a két melyek közt szeretné viselni. Péternek nagyon nehéz helyzete volt. Nem lehetett ráismerni. Olyan gondba volt, hogy nem is hallotta, mi történik körülötte. Jött, ment, dolgozott, ami munka volt, elvégezte, de szót se szólt. Az édesanyja aggódva figyelte. Látta, hogy nem haragszik senkire, nem bánt, nem szól vissza. Valami bántja bent a lelke belsejébe. De mi lehet ez? Olyan szelíden bánt már vele, mint egy beteggel, de Péter nem volt beteg. Egészségesen evett, néha dúdolt is, vagy fütyörészett. Csak nem látott maga körül senkit, és olyan fennyen beszélt, ami eddig nem volt szokása, hogy az anyja már biztos volt benne, hogy nagy dolgon tűnődik. Édesanyám, mondta egyszer úgy szerdán délután az anyjának, mi az az egyiptomi szembetegség? A jó fene tudja, fiam, azt csak az urak találták ki. Az iskolába arra tanított a tanítór, hogy a legnagyobb ellensége az a szemnek, de meg lehet-e gyógyítani? Hát mindent meg lehet gyógyítani, fiam. Semmi vizet kell rátenni, attól legjobban megjavul a szem. Péter csóválta a fejét. Erősebb orvossága van, annak mondta. Többet nem is beszélt róla, s az anya hiába akadt a szóba hozni, hogy kinek van olyan betegsége. Nem felett rá. Eszembe jutott. Ez akkor ennyibe maradt. Az anya elmondta a dolgot az urának, mind a ketten nagyon meg voltak ütődve, és nagy gondba merültek. Ha Péter csak ugyan házasodni akar, akkor nem lehet belemenni a nagy fődbe. Ők ketten nem tudják elvégezni, kettejük ereje kevés hozzá, mert az anya gyenge, nem tud versenyt kapálni a férfiakkal meg, akkor nem is kell ennyi föld, mert ha a fiú is kimegy, akkor ők ketten majd csak elérdegélnek kevesebből is. Az adó miatt törjük magukat. De ki lehet az, akit Péter el akar venni? Még azt se tudták, falubelie vagy nem. Hogy a fiú nem szól a földre semmit, ebből azt gondolták, hogy talán gazdalányt akar elvenni, és oda akar költözni a lány szüleihez. Elég bolond, förmett fel az apa. Kell neki ingyen kocsisnak menni valamelyik szőrös szívű gazdához, az csak kihasználja a fiatal erejét. Szóval a kisház békessége megszűnt. Péter pedig folytatta, hogy kezdte. Csütörtökön azt mondta neki az anyja, nem is mondod, fiam, hogy mulattál a más faluba? Péter megállott, gondolkodott, nem tudta, mit mondjon. Nem akarta kiadni magát. Elég jól, felelte. Igen, szunnyogott az anyja. Nem beleáborodtál valami szöszhajú lányba? Ha? Péter nagyot nézett. Nem is tudta, hogy mindenki tudja, hogy abban a faluban szőszhajú lányok vannak. Nevetett. Nem. Még azt is mondta. Nem szeretem én az a csepűhajúakat. De akkor meg megijedt, hogy kitalálja az édesanyja, hogy itt van neki választottja a faluba. Ezt pedig különösen nem szerette volna, hogy valahogy megtudják, míg rendben nincs a dolog, mert Sági kerülő nagyon szegény ember, és ők, ha nem voltak is gazdagok, mert a kerten kívül semmi földjük nem volt, tudta, hogy egy ilyen szegény lánytól nagyon iszonyodnának a szülei. Ezért hát hozzátette. Hát azért kelletősebbek, mint a falubeli lányok. Ebből sietve elment, hogy többet ne kérdezessen az anyja. Így a szüleinek még nagyobb gondot adott. Ki lehet, ha sem más falubeli nem kell neki, se a falujából valók nem kelletősek a számára. Talán valami dohányos lány szeretett meg, mert idegen családok voltak az uradalomba a dohány körül. Szegény szülőknek így igen befellegzett, a Péter lelke nem nyílt meg előttük, maguktól nem tudtak rájönni semmire. Búsultak hát, hogy alig nevelték fel a szép fiút, már el kell veszteni. Pénteken este aztán Péter egészen véletlenül megint csak az utcán összetalálkozott süllőnével. Az felpislantott rá, úgy tett, mintha tovább akarna sietni, de Péter rászólt, megálljon csak! Süllőné nagyon megállott. Egyszer úgy megállott, mintha nem is akarna tovább menni. Mit akarsz, fiam? Péter csak nézett rá, egy darabig erősen nézte, akkor azt mondta, hogy mer maga nekem olyan lányt komendálni, akinek egyiptomi szembetegsége van? Süllőné már látta, hogy a fiú mindent tud. Mit mondasz, feled? Hát nem értesz a dologhoz, fiam. Nincsen annak semmiféle szembetegsége, csak a szívinek van baja. Ne beszéljen, csipás a lány! Ja, Istenem, elkárhozol! Minden lánynak tűzbe van a szeme, aki szerelem betegete. Péter ezt nem tudta, ha ő valamit nem tud, akkor nagyon hallgat. Nem akar ő tudatlannak látszani. Csillagnéző szeme van már annak a gyereknek. Csillagokat látta, mióta téged megváltott. Hát maga csak mesél nekem, mormogta Péter. Akarsz bizonságot? Miért? Ha te akarod, jelet hozok tőle. Miféle jelet? Olyan kiskendőt hozok galambom, amiben a saját nevét is a maga kezére varta ki. Péter meggondolkozott. Azt nem hiszem. Mikorra akarod? Még ma. De hol tudnám én ezt neked odaadni? Péter gondolkodott. Este, ha setét lesz, kijövök hazúról, arra megyek el maguk előtt. Várjon meg a kapujába. Úgy éljek, édes fiam, hogy akkorára meg lesz. Péter ebben otthagyta köszönés nélkül. Ment a dolgára. Nem is volt pedig semmi igazi dolga, csak Bertékhez akart egy kicsit átlépni, mert odahaza már teljesége nem bírt maradni. Ebben a nagy télben semmi otthon, semmi dolog, csak azt kell eltűrnie, hogy a szüleinek a szeme folyton utána néz. Berti faragott, valami villanyelet csinált, nagy vidáman fogadta Pétert, és a báról beszélt neki, meg a kicsi Kósa Esztiről. Péter hallgatta, és nem is üngetett rá, csodálkozott nagyon magába, hogy ez a Berti milyen könnyen el tudja veszíteni a fejét. Őt már nem lehetne így megbabonázni.
Ez nem volt olyan könnyen, nevetett Berti. Tasnádi Jani két esztendeig mindig csak a Kósa Esztirű beszélt nekem. Én már úgy ismertem azt a lányt, mint a két esztendő óta szeretőm lett volna. Mert az ember mégiscsak azt a lányt tudja megkedvelni, akiről hallott egyet mást. Aztán ő kedvel téged? Kérdezte Péter. Majd megmondom a jövő héten, mert vasárnap megint elmegyek. Megnézem. Azt mondta, csak menjek, ha nem sajnálom az időt, szívesen lát. Szóval még nem tudod, hogy szerete vagy se. Nem kell abban úgy sietni. De ez az első, mondta Péter. Már én olyan vagyok, én csak olyan lányt tudnék megszeretni, akiről biztosan tudom, hogy engem szeret. Hiába mondják, aki mondja, az hazudhat. Van annak bizonsága. Minek? Az igazi nagy szeretetnek. Mi a bizonsága? Ha egy lány csak ugyan halálosan szeret egy legényt, mondta igen komolyan Péter, annak csillagnéző szeme lesz. Milyen te? Csillagnéző, tűzbe van annak a szeme, olyan, mintha egyiptomi szembetegsége volna. Berti nagyot nevetett. Én azt mondom, szólott, Kósa Esztinek már olyan forma volt a szeme éjfél felé, ha te el nem ráncigánsz mellőle, még olyanabb is lett volna. Ezen elgondolkodtak mind a ketten. Péter elhitte, hogy ez így igaz. Ő nem vizsgálta az Eszti szemét, de annak özvegy apja van. Eljön-e te hozzád? El. Azt mondta, hogy őre a falubeli legények rá se néznek, mert nincsen anyja. 10 éves kor óta mindig csak házi munkát végez. Nem tanította ki az anyja a külső munkára. De nekem nem is kell, hogy nagy gazdaságba szokjon. Hát nekem nincs sok, legalább. Nem fog nagyra látni. De nem adja az apja. Ha házasodjon meg.
Nekem?
Nekem nem arra kell Kósa Eszti, hogy az apjának főzzön, hanem arra, hogy nekem. És Berti jó ízűen nevetett. De erről Péternek is az eszébe jutott, hogyha ő elvenné a csillagnéző szemű lányt, hát akkor az főzne neki. Ettől pedig csuda melege lett, és meg is ijedt. Kutya mód megrettent. Ő csak házasodna, de hát hova viszi a feleségét? Az anyjához, apjához nem lehet egy menyecske ágyát beállítani, azokat meg agyon nem ütheti. Bajos a szegény legény élete. Még azon is múlhat, hogy fészket se tud rakni. Nem is volt kedve felállani, hazamenni. Most értette már az édesanyja példálúzgatását vasárnap, hogy építeni kell neki új házat. De mire az új ház megépül? Hát addig a lánynak mind a két szeme kiég a szerelemtől. Ha vakon vegy el. Meg aztán minek menjen haza csak nyomorúságot nézni? Vége van az ő szép életüknek. Az anyja csak sír, sír, az apja csak mórog, dörög, olyan ez, mint amikor az a jó bor megecetesedik. Hát mi van ezekkel a szülékkel? Hát mindegy forma. Igaz, övé is ilyenek, mint a többi. Már azt hitte, boldogok lesznek az édes szülécskéi, ha őnek ilyen boldogsága támad. Hát kell ezen elkeseredni. Ahelyett, hogy örvendenének és készítenék a lakodalomra magukat. De rosszul van ez megcsinálva, hogy a szülő nem tud örvendeni a fiával a legnagyobb dologba, a szent házasságba. Estig ott hallgatott Bertivel, akkor felállt, mint a hirtelen megcsapta volna az Isten az ostornyelivel. És ment. Süllőni csak kilépik a kapun, mikor arra fele érts mellé. Hol jársz erre, szerelmes gyermekem? Na, honnan el? Mordult Péter. Nem akart nagy feneket keríteni a dolognak. A vénasszonyon csak nagy kendő volt, az alól csak kiléptyentette a kezét, és abba ott volt egy keményre vasalt, csipkés szélű kis kendő. Nesze, dugd el hamar! Péter átvette a jelt, és ettől a jeltől az egész teste áttüzesedett. A jel nagyon szép volt, különösen szerette, hogy ilyen pompáson ki van vasalva, nem valami használt kis rongya, a láda fiából vette ki, jó, a legszebbet. Setét volt, de hogy a személyez emelte, látta, hogy ki van valva rajta kékkel, hogy sági piros. Aztán, hogy gondolja? Kérdezte szédővel. Hát, úgy, fiam, hogy ígérsz egy zsák búzát, egy szekér rőzsét, meg egy oldalszalonnát. Péter felhorkant. Minek? A süllő mamának. Neki is élni kell gyermekem. Te egész életedben enni fogod zabálni a kis jányt. Hely, örömöd lesz benne már az olyan falat, mint a friss csibe tavasszal, kirántva, pirosra. Fogad köz serceg annak az íze. Hogy fogod te ölelni, csókolni, mert az úgy imád, hogy a semmit meg nem tagad tűled. Péter lihegett, de uralkodott magán. Szülei is belegyőzködtek már, pedig csak szegény, legény vagy, fiú. Ha kaphatnának nagy gazdát, ahol tejbe bajba füröztik, de ha a jánynak nem kell. Még azt is beszélték már, hogy két vége van a házuknak, nektek adják az első házat, a tisztát, az utcára nézőt. Még be is szerkeszt az uradalomba. Benfentes, ott azt történik, amit ő akar. Kerülő az első bizodalmas, hallgat arra az ispán is, az úr is. Nem hal éhen, aki oda be tud házasodni? Péter ezt már nem is hallotta, neki csak a friss rántott csirke vette el az eszét. A többi lesz, ahogy lesz, de tavasszal a friss rántott csirke, az az igazi. Adsz hamar a kis kendőt. Szólt szárazon rendelkezve süllő mama. Péter a zsebibe nyúlt, és remegő kézzel odaadta. Szombat este felé Péter elővette az új csizmát, gondosan megnézte, nem történt-e valami változás. Hát nem volt vele semmi baj. Csizma volt ez most is. Hozzá fogod kitakarítani. Új csizmát érdemes, mert azon meglátszik még a lehellet is. Szóval öröme volt benne. Hova készülsz? Kérdezte az anyja. El. Hát gondolom, hogy nem itthon maradsz az új csizmába ugrálni. Jó fiú, inkább megbecsülnéd. Nem kell azt mindjárt szétrúgni. Azért csizma. És nagy szorgalommal fényesítette egy régi posztódarabbal, csak arra vigyázott, hogy ez a kis veres karcolás, ami a csizma orrán van, valamiképp el ne piszkolódjék. Erre a karcra nagyon büszke volt. Ez az ő dicsősége. Ezt nem akarja, hogy ez hamar elmúljék. Hát az édesanyja beszélhetett neki, őt nem lehetett már többet itthon tartani. De legalább mondta volna meg, mizserált szegény anyja, hogy hova készül, hogy így kicsípi magát. De nem szólott a világért se. Hagyta, hogy az édesanyja szenvedjen és rimánkodjon. Úgy meg volt ellene hidegedve, mintha vétett volna neki. Pedig szegény azt se tudta, hogy környékezze meg. Azért köszönt, mikor elment. Isten áldja, mondta. Látlak még, szólt az édesanyja. Még nem akarok meghalni, felelt csendesen Péter, szinte megsajnálta a szegény öregasszonyt, aki emáj napig, ha zsottolódott is vele, de tagadhatatlanul szerette. Na mindegy, hát ez az anyák sorsa. Mikor az utcán ment, már nem úgy lépegetett, mint egy kis kakas, hanem nehézkesen és gondba, keményen lépett minden esetre, mint akinek nagy felelősség van a fején. Komoly volt, nagyon rémisztően komoly, a szemöldökét is összevonta, és az arca is nagyon be volt feketedve. Azon nem aggódott, hogy nem fogják szívesen fogadni, efelől biztos volt, ott volt a kis kendő a bal felső zsebében, amit urasan szabott a szabó erre a célra, hogy bele lehessen tenni a csipkés kis kendő. Inkább azon aggódott, hogy a csizmájával bele ne lépjen valamibe, mert szégyelte volna, hogy sárosan menjen először is, pedig hirtelen nagyon megenyhült az idő. Azért fagyott, fagyogatott lassan, így este felé. Ez alatt Süllőné is befejezte a munkáját. Ott volt Ságéknál, és a lányjal diskurált. Nem szerette ebbe a lányba, volt valami, de nem tudta kivallatni, mi az ördög lehet, ami az oldalát fúrja. Mondd meg, fiam, mi a kifogásod? Nincs nekem semmi, mondta Piroska. Csak olyan a szája, mintha tele volna galuskával. Mivel? Nagyon sok foga van, mintha kétszer annyi foga volna, mint másnak. Süllőné ezt egészen elfelejtette. Ó, fiam, kiáltott fel, táltos foga van, ez a szép benne, ez a jó, gazdag ember lesz belőle. Piroska megütődött, ezt nem tudta, hogy a táltos fogakból gazdag ember lesz. Úgy született már a világra is foggal, én jól tudom, ott voltam a keresztelőjén, már akkor is tele volt a szája foggal, olyan sebesen nyőltek ki, hogy nem fért egyik a másik túl, ez nagy szerencse gyermekem, ha én még egyszer félre mehetnék, soha olyan ritka fogóhoz nem tudnék még szólni se, mint az én uram, az olyanból semmi se lesz, csak örök kódus, én még a világomban. Egészen megörült, hogy kisült, mi a lányka baja. Egész sereg esetet tudott elmesélni a táltos fogú emberekről, akikre csak úgy ragad a pénz. Fiam, magyarázta, a szegény embert a jóisten megjegyezte. Egyiknek ezt adott, a másiknak azt. De a legnagyobb, akinek táltos foga van. Az ilyen ember jó kereső, jó dolgos, a pénzt megbecsüli. Mondd csak el vele, hogy hogy rendőt a csizmáját. Beszélte nekem a Schuster, hogy úgy megválogatta a bűrt, mint egy szakértő, de még meg is jegyezte. Ezt nem lehet becsapni, túltesz ez 10 zsidón is. Emellett olyan élete lesz a lánynak, mint a mennyországban. Piroska konyhába, hogy tűz mellett, szépen ki is csípte a meleg az arcát, olyan piros volt, majd kicsattant a gyenge fehér bőre. Megállj csak lelkem, sisteget a vénasszony. Az a fő, hogy a kiskendőt jó tedd magadra. Piroska egyáltalán sehol se akart kiskendőt tenni, nem is volt nála. De Süllőné ebben nem nyugodott bele. Előhozatta a kendőt, amit a legény adott, és a Piroska blúzának második gombját megnyitván a kendőt besülyeztette a mellére. Úgyhogy a kiskendőnek csak a kicsi csücske látszott ki. Most aztán minden rendben van, már ő elismert, ő maga a kötelességét megtette, már ő rájt nem lesz szükség, csak amikor a zsák búzát be fogja vasalni rajtuk, már az egyik zsákot Sági kerül, a másikat meg a Péter gyereken. Ki is csúszott az ajtós, nagy ijedelemmel látta, hogy a hosszú legény már itt közeledik a nagy utcán. Nem akart vele találkozni, hát elrekkentette magát az udvar hátuljába, onnan leste, hogy a kutya mit fog művelni, ha a legény bejő. De a puli okos kutya volt, ismerte a becsületet, meg se vakkantotta a látogatót, csak futrikált körülötte. Lehet mondani, hogy Péternek nem esett rosszul, hogy a kutya ilyen barátságos volt hozzá. Jó estét kívánok! Szólt be a pitvarba. Itthon van-e Sági János bátyám? Igen, mondta Piros, és lesütve fejét, benyitotta az ajtót, és maga is bement előre. Péter utána ballagott, és le kellett egy kicsit hajolni, amikor az ajtón belépett, mert a szemöldökfát alacsonyra szabták, ócska 40-be, amikor a házat fabrikálta valami nagymester. Odabent sok gyerek zsivajgott, de jól esett, hogy mindenki szívesen nevetett rá, amikor belépett.
Jó estét kívánok, mondta újra Péter, és egy kicsit megszínesedett a képe. Egészséget, békességet! Adjon Isten, öcsém, szólt a gazda. Nézd már, anyjuk, ki van itt. Ha jól ismerek, öcsém, Péter vagy, ugye? Hát, hogy vagy, Péter öcsém? Köszönöm szépen. Hol jár erre? Kérdezte a piroska anyja is. Ő is kezet nyújtott, mikor az urával végeztek. Csak erre jártam, gondoltam, egy kis perce megháborítom a csendes esti nyugodalmukat. Na hát akkor, tessék lekalapolni, lekabátolni, mondta az asszony. Az ember pedig nevetett és helyeselte, amit a felesége mondott. Lebizony, azt mondja, mert meleg van idebe. Az a jó, szólt Péter. Abbizony, így a gazda. Téle legyen meleg a ház, nyáron meg híves. Evettek, s Péter letette a kalapját az ágyra, kabátját meg az ágy végébe. No, gyere, öcsém, közelebb. Hí, a kutya fáját, elrikkantotta magát. Mis az a csizmád van? A jó szeme lehet, amíg ebbe a félsetétben is meglátja, de Péter örült, hogy ilyen egészséges dolgra figyelmeztette. Van, azt mondja, van, kérem. Most csináltattam a suszterrel. Jó van, a jó csizmának látszik, csak ezekkel a suszterekkel vigyázni kell, mert igen, értik a rafanériát. Gondolom, hogy értik, mondta nevetve Péter, és leült a kemény székre az asztal mellett. A gyereksereg karikába állott körülötte, úgy nézték meg. Dohányolsz? Kérdezte a gazda. Nem igen, vasárnap, jobb is a bár, én se szoktam volna úgy rá, de én inkább lemondok az ételről, mint a pipáról. Magának lehet, mondta Péter, nem kerül pénzbe, van szűz dohány, ezt nevetett hozzá, még az se volna. Én is kaptam a dohányos gazdától egy 5 kiló csomó dohányt, a legszebb dohányt, aki van, de én inkább csak elprezentelem, pedig immár pipát is kaptam tőle, szép pipát, selmecit. Az asszony alaposan nézett hátulról, a dohányos gazdának nagy lánya van, eladó, nem tudta, hogy ez a beszéd nem arról szól-e, hogy el ne bízzák magukat, van lány elég. Kicsit beszélgettek, akkor azt mondja a gazda, na, utasd csak azt az új csizmát, barátom. Péter nevetett, nem kérette magát, felállott, s a fél csizmát feltette a székre, amin az előbb ült. Az öreg szakértő megfogta a csizmafejét, megsimogatta, azt mondta, jó bűr, nagyon fájn bűr, de hibája van, te, megvan ez repedve a tetejét. Péter nevetett. Nem repedés, körömtű van. Ezzel szeretette még egyszer megnézte a saját csizmáját, és leült hozzá, fogott elmesélni a híres történetet. Hogy babrált ki a suszterrel? Ezek meg hallgatták, s nevettek rajta. Még a gyerekek is úgy nevettek, hogy csak úgy harsogott a kacagás. A nagy nevetése bejött Piroska is, és megállott az ajtóba. Szerényen állott ott, se szót se szólt, csak szerette volna kitalálni, hogy mind nevet olyan jó ízűen az egész család. No, jányom, még ilyet nem hallottál, mondta az apa. Hallod-e már, milyen fifikus legény ez a Péter öcsém? És hozzá fogott elmesélni a csizmai eltörténetét. Piroska is nevetett, de nem olyan hangosan, mint a többiek, az öccsei is különösen. Péter visszafordult, és nézte, hogy állott a lány a szoba ajtajában a türülközők mellett, mert egy néhány türülköző volt felakasztva az ajtóra szegekre, éppen úgy, mint ő náluk odahaza. Mikor én még kisgyerek voltam, mondta Péter, akkor nálunk is sok puja volt, én vagyok a legkisebb. A néném már mind férhe mentek, ki ide, ki oda, a bátyáim meg megházasodtak. Hát bizony elég keserves életük van, mert egyiknek se sikerült valami nagyon. Ilyen kis öcskös voltam, mikor a legnagyobb néném férhe ment, és megfogta a legkisebbik fiúnak a fülét. Ez nevetett, és az ölébe simult. Nem húzódott el tőle. Később pedig ő felállott, oda ment a kemencéhez. Eszébe jutott, hogy mikor kisgyerek volt, a lánykérők mindig a kemence patkáján ültek a nénjeivel. Ő is úgy intézte, hogy leült a patkára. Akkor azt mondta Pirosnak, mondja csak, Piroska, ugye magának nincs egyiptomi szembetegsége? A lány és az apja, anyja mind ilyetten kiáltottak fel, Isten őriz! Péter nevetett, kinyújtotta a kezét, és megfogta Piroska kezét. Odahúzta a kemencéhez, és megnézte a szemét, mintha csak ugyan az egyiptomi szembetegséget akarná megvizsgálni. De egyebet látott meg.
a piroska keblében a saját zsebkendőjének a csücskét. Ettől olyan rettenetes forróság lepte meg, hogy muszáj volt a kemencére fogni. Csak ugyan nagyon befűtöttek itt, és ököllel megveregette virágos jókedvében a kemence oldalát. Piros mielőtt kiszaladt volna, még ránézett, és elcsodálkozott, hogy csak ugyan milyen rettenetesen sok foga van ennek a fiúnak, de olyan fehér mind, mint a cukor. Talán olyan édes is.